Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Úrunkat a tanult 9. Zsoltárral. A 9. Zsoltárnak az első és a második verszakát énekeljük el. 9. Zsoltárunkat tanultuk most, első és második verszakával énekeljük. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Engedjétek meg, hogy egy mondatot szóljak a Zsoltárhoz. Csomasztót Kálmán professzor úr igyekezett összegyűjteni egy-egy éneknek a jellegzetességeit. Itt ebben a Zsoltárban a tombolok szó hangzott. Ez a táncot jelenti. Azt jelenti, ahogyan Dávid táncolt az Úristen előtt, erre utal ez a kifejezés. Amikor Isten igéjét énekeljük, akkor Isten igéjét is hirdetjük, alkalomról alkalomra, családtól családig ér Urunk szava. Szeretettel kérjük most Nagy Sándort és családját, hogy adja át a Szentírás, szeretettel kérjük, hogy jöjjenek ki. Tudjuk, hogy többen szerettek volna itt lenni, de nem lehetnek most itt. Elemér bácsi sem tudott eljönni.
Köszönöm szépen. Áldás békesség, köszöntöm a gyülekezetet, Nagy Sándor vagyok, és van egy kis puskám azért. Először is szeretnénk megköszönni Istvánnak és kedves családjának az átadott Bibliát. Mi is sok szeretettel vagyunk irántuk. Hálaadó Isten tiszteletünkön hálát adunk Istennek kedves lelkészeinkért, családjukért, a gyülekezetért, akik sok-sok szeretettel és imádságban hordozva gondolnak ránk. Köszönjük! Ezért is vezérfonalunk a Bibliából ez a pár ige. János evangéliumában a 4.-7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. 4 igét írtunk a családból, a második János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A 3. János 13.34-35. vers. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. Úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És végezetül a 136. Zsoltár első verse. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Hát ennyit, nagyon szépen köszönjük. De szeretnénk átadni nagyon kedves családnak, Csóka Gyulának és kedves feleségének, családjuknak a Bibliát.
Isten áldja meg. Köszönjük szépen. Isten áldja meg. Köszönjük szépen. Kedves testvérek, Bizonyára emlékszünk arra a pillanatra, hogy néhány hónappal ezelőtt itt köszönthettük Jolika nénit és Elemér bácsit házassági jubileumokon, most pedig köszönjük azokat az igéket, amelyeket elhoztak ide nekünk, szeretteikkel, gyermekükkel, gyermekeikkel együtt. A háladó alkalmon megköszönjük mindazt a jót, amit az Úristen adott nekünk, és elhordozzuk mindazt a terhet is, amit ránk rótt. És hadd szabadjon azt is elmondani, amit a gyülekezet közösségében, hogy amikor Biblia családtól családig, szívtől szívig ér, akkor bizony azt is megtapasztaljuk, hogy a betegségben is vannak társaink, segítőink, látogatóink. Így kerül most egyik családtól a másik családhoz a Szentírás. Áldja meg ezért a tettért mindazokat az Úristen, akik ezt jó szívvel, örömmel viszik véghez. Testvéreim, folytassuk Isten tiszteleti közösségünket, 225. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk János Evangélium a 21. részéből, a 15. verssel kezdődő szakaszból.
Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, hova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte. Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá. Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?
Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által tele van a szívünk örömmel, dicsérettel. Azért, mert te megtartod minden egyes szavadat. Köszönjük, hogy ennek a szónak a következménye az, hogy mi élhetünk. A te szavadnak következménye, hogy jár a nap az égen, ahogyan szoktuk mondani, hogy csillagmilliárdokban rend van. A te szavadnak és döntésednek következménye az, hogy szívünk dobban, hogy ritmusa lehet a mi életünknek. A te szavadnak a következménye az, hogy a legapróbb dolgok is ebben a világban, és a leghatalmasabbak hallgatnak rád. Köszönjük, Urunk, hogy megbízható vagy abban az értelemben is, hogy elmondtad, elküldöd a fiút, ami megváltónkat. Köszönjük, hogy ebben lehet a mi gyógyulásunk, orvosságunk. Köszönjük, hogy igéd szavad igaz, megbízható, akit a fiú megszabadít, valóban szabaddá válik. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, mindazokat a dolgokat, amelyeket véghez vittél bennünk. Köszönjük az elmúlt hónapokat. Köszönjük neked most hálaadás vasárnapján az évből eltelt napokat, a tavaly októberhez mért időnket, minden áldásodat, gazdagításodat, szavadat. Urunk, ahogyan a Zsoltár mondja, sok csodás tervet vittél véghez érettünk. Sok minden volt, amit megtapasztaltunk a te jóságodból. Sok minden volt, amit megtapasztaltunk útmutatásodból. Köszönjük, hogy igéd ír rá és gyógyító erővé lett számunkra. És köszönjük, amikor megfeddett, amikor útba igazított, amikor tanácsolt. Köszönjük, amikor megfogadtuk azokat a szavakat, amelyek életté váltak bennünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, bocsásd meg restségünket, bocsásd meg süketségünket, amikor elszaladtak szavaid mellettünk, leperegtek rólunk. Bocsásd meg, amikor nem hozott életváltozást, útmutatást. Kérünk téged most, szólalj meg közöttünk, emelj magadhoz, beszélj velünk, gyógyítsd, bátorítsd, indítsd a mi életünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 105. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában a 21. részben, a felolvasott ige szakaszban, annak is 17. és 18. verseiben. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Néhány héttel ezelőtt, amikor templomunkban egy hangverseny hangzott, akkor megpróbáltuk hújbegyre szedni azokat a dolgokat, amelyek körbevesznek bennünket, azokat a keserűségeinket, panaszainkat is, amelyek elhagyják a mi ajkunkat, és akkor megállapítottuk, hogy az ember életében a döntő fordulat, mármint a gondolkodásunkban a döntő fordulat, akkor változik meg, amikor észrevesszük a mi végességünket. Észrevesszük azt, hogy rendelt időben élünk, hogy mértéke van mindannak, amit kaptunk. És azt mondtuk, hogy keserűségeink között megjelenik sokszor a kételkedés, megjelenik az Isten tagadás, és megjelenik az élvezeteknek a hajszolása. Mindez pedig annak a következménye, hogy az ember érzi az élete véges, és valahogyan próbál erre választ adni. Ezek a válaszaink. Kétségeskedünk, kétségbe esünk, bizonytalan helyzeteket teremtünk, nincsenek világos szavaink, nem tudja az ember, hogy merre menjen. Egyfajta rettegés és félelem lesz az életében. A másik az Isten tagadás, Isten nélküliségnek az állapota. Miért teremtettél, Uram? Miért adtál életet, hogyha annak vége lesz? Miért kell hordoznom a betegséget? Miért vannak ezek a terhek? Miért gyászolok? Miért történnek a dolgok körülöttünk? És a harmadik pedig az a válasz, hogy ha el kell menni, akkor mindent ki akarok próbálni. Minden az enyém legyen. Szenvedélyesen élni az életet. Szenvedélyek között élni. A legnagyobbat harapni abból a tortából, amit életnek hívnak. Azonban mindez nem segít rajtunk. Ekkor mondtuk, csak azok a pillanatok lehetnek számunkra meghatározóvá és változó erővé, amikor felül tudunk kerekedni ezeken a keserű mondatokon, keserű pillanatokon. Amikor rá tudunk nézni arra az útra, amelyet élünk, arra az útra, amelyen hordozott bennünket Isten. Olyan ez, mikor az ember felmegy a templom toronyba, és rálát az ő környezetére, világára. Nem csak azt látja, hogy mi történik mellette, hanem mi történt körülötte. Mi történt azon az úton, amelyen idáig eljött az Isten házába. És nem csak a szó fizikai értelméről van szó, hogy távolabb látunk, hanem a saját életünkről, múltunkról van szó. Kedves testvérek, a héten megtanultam azt a bölcsességet, szeretném a szívetekre helyezni, hogy a múltunk az nem mögöttünk van, hanem előttünk, mert ezt látjuk, ebből tanulhatunk. Ebben láthatjuk meg azokat a csodákat, azokat a pillanatokat, amikor Isten beavatkozott a mindennapokba, a saját életünkbe. Hogy nem csak perc emberek vagyunk, nem csak az a fontos, ami most történik, hanem az, ami történt, és reménységünk szerint történni is fog. Az a fajta pillanat, amely ajtónyitás, az mindig meghatározza a jövendőt. Az ajtónyitás pillanata pedig az, amikor Isten szól az életünkbe. Amikor Isten szólít bennünket személyesen. Amikor nevünkön nevez. Amikor beszélgethetünk vele. János evangéliumának az utolsó nagy beszélgetése, ez a történet, amelyet hallottunk. Tele van izgalommal, tele van kérdéssel. Jézus egyik tanítványa, Péter, akinek eredeti neve Simon, Jónának a fia, ott áll a tenger partján, romantikus körülmények közepette, hiszen gyönyörűséges napfelkelte, tengerpart, friss étek az asztalon, minthogyha csak a mai naturális filmekből jelenne meg, mindannyiunknak a vágya lehet egy ilyen reggel. De ennek a Péternek az életében valami döntő változás történik. Mert hogy ő szerette az Úr Jézus Krisztust. Azt a Jézus Krisztust, aki elhívta, aki feladatot adott neki, akinek az életében van egy nagyon hasonló történet, így is mondhatnánk, hogy egy déjà vu történet, amikor még halászként Jézus beszáll a csónakjába, kimennek, és akkor azt mondja Péternek, hogy vesd ki a te hálódat, és fogsz. Akkor Péter azt mondja, hogy fáradtak, nincs semmi a hálóban, tedd meg, vesd ki és fogsz, és kihúzzák a hálót, vannak benne halak. Akkor Péter megérez valamit Jézus istenségéből, és azt mondja, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, és Jézus azt mondja neki, nem, te emberhalász leszel. A feladatod az lesz, hogy embereknek vidd majd az evangéliumot. És ez a Péter mindent megtesz ezért. Van egy jelenete a Szentírásnak, egy idegen vidéken, egy pogány vidéken, északon. Megkérdezi Jézus a tanítványait, kinek mondanak engem az emberek, csak kor kiválóságait sorolják fel. Prófétának, egynek a legszentebbek közül az Ószövetségből, te vagy Keresztelő János. Akkor Jézus megkérdezi tőlük, hogy és ti kinek mondtok engem? Akkor Péter áll elő, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A legnagyobbat, a legszebbet, a legpontosabbat mondja róla. Aztán később, ahogy sodródnak az események Jézus terében és kihallgatásában, akkor Péter az, aki kardot ránt, hogy megmentse Jézust. Péter az, aki azt mondja, hogy én sohasem foglak téged megtagadni, mindig megmaradok ebben a hitvallásos állapotban, hogy te vagy a Krisztus, és egyszer csak elbukik. Van egy keserű perce, órája a főpap udvarában, amikor szolgálók érkeznek, és azt mondják, hogy te is a Názáretivel vagy. Azt mondja, nem ismerem. Nem tudom, kicsoda. Mindaz, ami biztosnak tűnt, ami kitartónak tűnt, ami megtartónak tűnt, amit mi hitnek nevezünk, ez megrepett, és elkezdett ereszteni. Tudjátok, hogy szeretem, és ezért idézem itt a templomban a 445. éneket. Ó, sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Hát ez történik Péterrel. És olyan szép, hogy itt nem a romantikus körülmények számítanak, nem a tengerpart, nem a friss reggeli, hanem az, hogy Jézus ezt a megtört életű embert nem tapossa el. Nem azt mondja neki, vége, megbuktál. Nem vagy méltó rám. Hanem beteljesedik a prófécia többszörösen is Ézsaiástól. Nevén szólítja Simon, Jóna fia. És hogy a megrepett nátszálat pedig nem töri össze. A pislogó gyertya veled nem oltja ki, hanem elkezdi gyógyítani. Elkezdi kezébe venni, elkezd benne munkálkodni. És a nagy találkozás egy nagy ajtónyitássá válik, egy nagy beszélgetéssé válik, közösségé Isten és ember között, a feltámadott Jézus Krisztus és az ő tanítványa között. És ennek a nagy beszélgetésnek a kérdése az, hogy szeretsz-e engem? Háladó vasárnapunknak nagy kérdése ez, hogy az elmúlt időszakban, amit megtapasztaltunk, amit átéltünk, amiben küzdöttünk és amiben sodródtunk, amiben nélkülöztünk és amiben örvendeztünk, ebben vajon szerettük-e Jézust? Szeretsz-e engem? Kérdezi Jézus. És persze, hogyha itt a templomban feltesszük a kérdést, vagy feltennénk, nem szoktunk ilyet tenni, hogy vajon szeretjük-e, emelkedjenek ezek, akkor egészen bizonyos, hogy nagyon-nagyon sok kéz emelkedne. Szeretlek, Uram! És nem szeretném szembeállítani a templom világát, a környezetünkkel, de abban is egészen biztos vagyok, hogyha megkérdeznénk az utcaemberétől, hogy erre a kérdésre, Jézus szavára, szeretsz engem, mit felelsz, azt válaszolja, nem. Ne legyenek illúzióink. Bocsássátok meg, nem titeket korhollak, semmi értelemben sem, de ha szeretnénk Jézust, akkor új templomot kellene építenünk. Nagyobbat, hatalmasabbat. Nem azért, hogy fényesebb legyen, hanem azért, hogy elférjünk. Szeretsz-e engem? Kérdezi Jézus. És a hálaadó vasárnapon bennünket Jézus saját magunkkal szembesít. Háromszor kérdezi, hogyan élted meg azokat az órákat, azokat a napokat, azokat a perceket, amelyekben nem velem voltál. Hogyan élted meg ezt a naptári évet, hogyan élted meg a 2016-os esztendőt? Áthatotta-e életedet, munkádat, szavaidat a Jézus Krisztusba vetett szeretet? Egészen biztosan nem beszéltünk össze testvéreinkkel. De az igéből, a felolvasott igékből mindegyik ezt kérdezte. Mindegyik ezt mondta. Még a 105. Zsoltár is ezt mondta, amit elénekeltünk. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Vajon a hálaadás és a szeretet összekapcsolódik-e? Részesülünk-e benne? Néhány évvel ezelőtt azt hiszem, egészen konkrétan beszéltünk erről a szójátékról, ami itt szerepel az igében. Most csak engedjétek meg, hogy egy érintőleges megjegyzést tegyek. Nem tudták lefordítani szeretteink, barátaink, a Biblia fordítók azt a szójátékot, ami itt szerepel Jézus kérdésében és Péter válaszában, mert Jézus azt kérdezi tőle, hogy szeretsz engem önfeláldozó módon, szeretsz engem avval a fajta teljes ragaszkodással, amely mindent felülír. És Péter azt válaszolja erre, Uram, tudod, hogy szeretlek téged, úgyhogy ragaszkodom hozzád. Hogy nem tudom ugyanazt megtenni, amit te megtettél és megteszel, hogy a kereszten életedet adod értem. Bennem még nem jutott teljességre a szeretet, engem még terhel a múltam, és még nem vagyok kész, de ragaszkodok hozzád. Szereted-e az Úr Jézus Krisztust? Mi ennek a bizonyítéka, hogyha a válaszod az, hogy igen? Nos, kedves testvérek, az első, hogy ez megnyilvánul, ami szavaink van. Megnyilvánul, így szoktuk mondani, hitvallásunk van. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Igen, Uram, tudom, hogy te nálad van az életem. Igen, Uram, tudom, hogy te tartod kezembe minden napjaimat. Egy héttel ezelőtt délután, amikor presbiteri találkozó volt itt templomunkban, és a második helvét hitvallást gondoltuk át, Szűcs Ferenc professzor úr, gyülekezetünk korábbi lelkipásztora vezetett bennünket érintőlegesen végig ezen a hitvalláson, akkor egy kedves teológus társam, a Szentendrei gyülekezetnek a tagja, valahol itt nekem jobb oldalt, az első sorokban megkérdezte professzor urat, hogy professzor úr, nem gondolja azt, hogy szükség volna nekünk reformátusoknak egy új, modern hitvallásra, egy 21. századira, valami olyanra, amit közös kincsként elmondhatnánk, hogy ezek vagyunk mi. És akkor professzor úr egy nagyon pontos megkülönböztetést tett a hitvallások között. Egyrészt azt, hogy a hitvallások között vannak olyanok, amelyeket Isten tiszteleteinken használunk, mások pedig leírják azt, hogy mi kik vagyunk. Az Isten tiszteleten használt hitvallások között megemlítette az apostolit, a Hiszek Egyet, megemlítette a Nica konstantinápolyit, amit mi nem is szoktunk mondani, az Efézusit, a Kalkedón hitvallás, ezek a mi hitvallásaink. És azt mondta, hogy a hitvallás mindig akkor születik, amikor annak helyzete van, státusza van. Amikor eljön ennek az ideje, amikor ki kell mondani a szót. Ez nem a belső igény fogalmazza meg, hanem az Isten. És hiszem, hogy itt ebben a pillanatban Péter életében egy ilyen kimondott hitvallásra való idő jelent meg. Szeretsz-e engem? És erre felelni kell. Mondani kell valamit. Kedves testvérek, amikor válaszoltál rá, akkor pedig az Úr Jézus feladatot ad, szolgálatot, megbízást, őrködést, pásztorlást, szeretetteljes viszonyt, gyülekezetet, közösséget. Nem elvi kérdés ez, kedves testvérek, hogy szeretsz engem, hanem nagyon is gyakorlati. Hogyan jelenik ez meg a hétköznapokban? Hogyan jelenik meg, amikor tanítasz, amikor szerszámot veszel a kezedbe, amikor tárgyalsz, amikor betegek között szolgálsz? Hogyan jelenik meg Krisztus szeretete a te életedben? Ez nem misztika, nem szómágia, nem arról van szó, hogy minél díszesebb, cirádásabb szavakat kellene használnunk, hanem arról, hogy a Krisztus iránti szeretet az felelősségvállalás, a másik felelősségének átvállalása. De addig nem vállalhatjuk a másikat, addig nem lehet pásztorlásunk, addig nem lehet felelősségünk, amíg a saját megalkuvásainktól nem válunk meg. Addig nem őrizhetjük embertársainkat, addig nem őrizhetjük gyülekezetünket a bűntől, ameddig nem nézünk szembe saját magunkkal, saját bűneinkkel, addig nem harcolhatunk, amíg önmagunkban ez a harc le nem zajlott. Mert a Krisztus iránti szeretetnek és szolgálatvállalásnak az előfeltétele az, hogy Jézus megkérdezi, jobban szeretsz-e, mint ezek? És ebben az ezekben többféle mindent érthetünk. Megengedi a bibliai nyelvtan, hogy értsük azt, hogy mindaz, ami körülvesz. Jobban szeretsz-e engem, mint a hajódat, kérdezi Péter. Hát most mentél vissza éppen halásznak. Jobban szeretsz engem, mint a halászhálódat. Jobban szeretsz engem, mint a tengernek az illatát. És persze azt is megengedi ez a kérdés, hogy jobban szeretsz engem, mint ők, akik itt vannak. A családod, a feleséged. Tudjuk, hogy Péternek volt felesége az első korintusi levélben. Ezt olvassuk. Jobban szeretsz-e engem minden másnál a világon? És Péter őszinte becsületességének tudható be az, hogy azt mondja, szeretlek. Nem tudom kimondani a jobbant, de szeretlek. Szeretlek, ragaszkodok hozzád. És Jézusnak ez elég. Mert Isten nem akarja kizárni az életünkből szeretetünk tárgyait, szeretett személyeket, de azt akarja, hogy az iránta tanúsított szeretet teljessé legyen. Tudjátok miért? Mert a beszélgetés végéből, ahogyan hallottuk, igazából arról van szó, hogy Jézus Pétert nem is ezekre a dolgokra, ennek az elhagyására szeretné bátorítani, hanem sokkal nagyobbra. Innen indultunk. Az élet végéről van szó. Neki egy sokkal nagyobb lemondásra lesz szüksége. Önmaga életéről kell lemondania. Önmagunkról. Akaratunkról. szándékunkról. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét, én értem és az evangéliumért, nos, azt megtalálja. A szeretet legnagyobb bizonyítéka az, hogy hallgatsz arra a szóra, amelyet Jézus mond, és immáron nem kérdez, hanem amelyre felhív, kövess engem. Igen, kedves testvérek, vannak olyan pillanatok az életünkben, nem életkor szerint, hanem hitbéli érettség szerint, amikor Jézus a szó hitvallását kéri, kinek mondotok engem? És vannak olyan pillanatok, ez a pillanat a mai is, amikor Pétert az egész életének hitvallására kéri fel. És még az elsőn, a szóhitvallás próbáján megbukott a tűz mellett, amikor odament a lányka és megkérdezte tőle, hogy te nem Jézussal vagy, úgy az élet hitvallásán megdicsőült. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy itt arról lenne szó, hogy az ember csak élete vége felé tudja átadni magát Istennek, hogy kész minden vállalására, hanem arról van szó, hogy Isten megbízásaként jön a parancs, legeltesd az én juhaimat, kövess engem. És akkor ezt az egész életre nézően meg kell hallani. Nem hiszem, hogy Jézus most bennünket a testi mártírium vállalására hív fel, erre indít, erre késztet, hanem az egész életünk Isten dicsőségére történő felajánlására. Hogy egész életünkkel, hálaadásunkkal igazoljuk azt, követlek téged, Uram, szeretlek téged, Uram, vállalom mindazt, amit nekem adtál. Amen. Feleljünk testvéreim fennállva az igére, 105. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Bocsánat, 472. énekünket énekeljük 4. és 5. verszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy nem a romantikus rend szerint, hanem igét szava szerint állunk most mi is ott a tengerpartján, és halljuk a te kérdésedet, amelyre feleletet vársz. A hálaadás mindig erről a szeretetről beszél, hogy mennyire szeretsz bennünket. Nem az anyagiakon múlik ez, hanem a kiálláson, a hitvalláson, és azon a szolgálaton, amelyet neked ajánlunk fel. Urunk, oly sok túláradó szeretetről és hálás szívről beszél a Szentírás. Mi pedig pironkodunk gyakran, mert elfeledjük az alapokat, életünket, gondolkodásunkat. Elfelejtjük azt, hogy szerethetünk téged. Köszönjük az eszmélő szót, köszönjük a bátorítást, köszönjük, hogy most nevünkön szólítasz, hogy a pillanatban alkalommá válhat a veled való találkozás, és köszönjük ma szolgálatnak a lehetőségét is, amelyet a te dicsőségedre fogunk végezni. Erre hívsz újra és újra, erre vársz. Köszönjük, hogy megfogalmazod mindezt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért. Köszönjük neked, hogy van hol együtt lennünk. Megköszönjük neked, Urunk, otthonainkat, a lelki otthont, a templomot. Megköszönjük gyülekezetünk szolgáló közösségeit, bibliaórás köreit. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy feleletet adhatunk hívásodra és szavadra, szavainkkal, és egész életvitelünkkel, életünk hitvallásával. Köszönjük mindazt a jót, amit elvégeztél bennünk és velünk az elmúlt időszakban. Köszönjük neked a kétkezi építkezésnek, munkálatoknak az örömét is. Köszönjük ennek hasznát is. Köszönjük, hogy itt állhatunk fejünket meghajtva, hogy eléd hozzuk mindazt, amink volt, amit kaptunk, amink van, hogy arra áldást kérjünk. Bocsásd meg, Urunk, minden olyan utunkat, amelyet nem te vezettél, hanem a saját fejünk után mentünk. Bocsásd meg minden olyan döntésünket, amelyet ellened hoztunk. Kérünk téged, Urunk, légy a mi őriző pásztorunk, hogy mi magunk is őrizhessük a reánk bizottakat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád az emlékezőkért, akiknek vagy évtizedes, vagy egészen friss a sebük, akik a feltámadott Krisztussal való közösséget újra és újra keresik, aki maga az élet, és akinek szavára feltámad mindaz, aki az övé. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Hálaadással köszönjük meg neked, hogy napjainkhoz napokat toldottál, és nem csak szürke hétköznapokat, hanem ünnepnapot is. Hadd, hogy mi ünneppé tehessük a rád való emlékezésünkkel kereszthalálod és feltámadásod napját. Imádkozunk hozzád egyházunk egészéért, megköszönjük neked, Urunk, mindazt, amit testvéri közösségben tapasztalhatunk, a közönösséget pedig fájlaljuk, hiszen annak mi is részesei vagyunk. Elét hoztuk a mi áldozati felajánlásainkat és hála áldozatunkat. Kérünk, fogadd el tőlünk, hogy a te dicsőségedre használhassuk majd. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most Kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, hogy meghallod csendes imádságunkat, Urunk. Így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, ahogyan néhány vasárnap óta hirdetjük, Isten tiszteletünkön megköszönhetjük Urunktól mindazt a sok jót, amit kaphattunk, adományainkat pedig borítékban helyezhetjük el az Úr asztalára. Legyen Isteni a dicsőség minden felajánlott szívért és minden felajánlott adományért. Testvéreim, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a szeretett vendégség szervezését, a konferenciának a szervezését és az azon való részvételt is. Kedves testvérek, ahogyan halljátok, ebben az esztendőben elindítottuk a vasárnapi igeolvasás szolgálatát. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit felolvasónak. Óvári Ákos testvérünknél jelentkezhetünk. Ő maga olvasta ma az igét itt az úrasztalánál, őt szólíthatjuk meg. Jövő szombaton, 22-én 9 órától református temetőnkben takarítást szervezünk. Szeretettel kérjük testvéreink segítségét. Mint tudjátok, testvérek, az elmúlt időszakban egy közfeladatot ellátó személy segítette a munkánkat. Ő október 1-től az elsődleges munkaerőpiacon, a versenyszférában helyezkedett el, így most mi magunk kell, hogy ezeket a munkákat elvégezzük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit temetünk takarítására. Itt most nem saját sírjainkat, hozzátartozóink sírjait tennénk rendbe, hanem a temető egészét, azokat a területeket is, ahová egyébként nem szoktunk eljutni. Október 22-én 8 óra 40 perctől kiránduló körünk is túrát szervez a Dobogókői kiláton keresztül, találkozás a Pomázi buszpályaudvaron. A terep most nehezebb, ezért túrabotra lehet szükség. Kedves testvérek, tudjátok, és néhányan részesei is voltunk, hogy minden esztendőben, októberben egyik tersely pénzünkkel közös célért fog össze a teljes magyar reformátusság, általában egy templom építését, bővítését támogathatjuk. A tavalyi esztendőben az erdőkertesi templom került befejezésre, ebben az esztendőben pedig a szomszédunkban, pici túlzással, de valóságban, Esztergomban szeretnék a templomot kibővíteni. Jelen pillanatban majdnem 200-an járnak egy-egy istentiszteletre, és kicsinek bizonyul a templom. Ennek a bővítésére ajánljuk majd fel október 30-ai persejes adományunkat. Így készüljünk majd erre az alkalomra. Fájdalommal hirdetem, hogy megszólaltak harangjaink. 2016. október 3-án elhunyt Szigeti Istvánné testvérünk. Temetése 2016. október 10-én volt városunk ravatalozójából. Fájdalommal hirdetem, hogy 2016. október 3-án elhunyt Pap Sándor testvérünk, temetése 2016. október 20-án 11 óra 15 perckor lesz a Békás-megyeri temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2016. október 15-én harang szólt Horváth Sándor halálának 22. éves évfordulóján emlékezett felesége. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló és emlékező testvérünk életére. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz Tomázon, 6 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 7:30-től bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Szerdán asszony órára és férfi órára kerül sor Pomázon, együtt kezdjük az alkalmat gyülekezetünk nagytermében, utána pedig külön szolgálatra hívjuk a testvéreket, tehát lesz egy női körünk és lesz egy férfi körünk, szeretettel hívunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Alkalmunkon közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium 7. B osztálya. Az istentisztelet után pedig szeretett vendégségre hívjuk a gyermekeket és szüleiket. 7 B-sek most is vannak itt közöttünk, ők konfirmandusaink. Jövő héten pedig az úrasztala körül fognak állni. Kedves testvérek, jelzem, hogy pomázi istentiszteletünk most is élőben hallgatható gyülekezetünk internetes oldalán. Ha valaki fellép a honlapunkra, ott van egy olyan kis fülecske, hogy élő közvetítés, ez vasárnaponként 10:30 és 11:30 az istentiszteletek alatt lesz elérhető, és így hallhatjuk majd az istentiszteleteket. Különösen azok számára ajánljuk ezt, akik betegek, nem tudnak eljönni istentiszteletünkre átmenetileg, otthon is meghallgathatják az alkalmat. Jelzem, hogy a maga az oldal azt is lehetővé teszi, hogy esetleg mobiltelefonról vagy egyéb applikációval is megtörténhessen ennek a hallgatása. Végül, de nem utolsó sorban tisztelettel kérem presbiter testvéreimet, hogy az alkalom után vagy jöjjenek be a hivatalba. Testvérek, a hirdetések végéhez értünk, záró énekül a 195. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig az ő gazdagsága szerint be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Thank you. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.